Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadást mindenkinek, ez a fintech világa itt a Trend FM-en. Alexi Gabriella a Sigma Technology-tól és Mukkiván az FF Next-től vannak itt a stúdióban. Ivánnal már sokszor beszélgettünk, és a UX design az szóba került gyakran közöttünk, de azt mondtad, hogy ebben a mai adásban a tech fighting és a UX fighting fogalmait fogjuk magyarázni, hogy ezek mennyiben különbözőek, és ebben nyilván Gabi segít majd, ezek mennyiben különböznek, hol vannak átfedések, és egyáltalán miért kell ezzel most foglalkozni, akár fintek, akár nem fintek oldalról.
Így van. Hát azt gondolom, hogy nyilván mi a vizualitással, a dizájnnal foglalkozunk főként az FF Next-nél, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha egy fintek, egy mobilbanki alkalmazásba érkezünk, akkor ott egy információra van szükségünk, és ez nagyon sokszor a tartalom, a copy adja meg, és hogyha nem jó a tartalom,
akkor lehet akármilyen csicsebica, akármilyen.
Lehet gyönyörű, lehet szuper használható, lehet nagyon jó UX-e és UI-ja a megoldásunknak, akkor nem fog sokat érni.
Ez a két dolog, ez nálatok a gyakorlatban is találkozik, ugye?
Így van.
A szépség szörnyeteg, a szöveg, meg a design valamilyen módon.
Igen, a design szeretjük egyébként, és tényleg kölcsönös, tehát hogy Ivánnal egyetértek, hogy egyik se tud a másik nélkül működni, és a másik is visszahat az elsőre. Hát mi igazából a szöveggel, tényleg a tartalommal foglalkozunk, és ezt úgy tesszük, hogy a felhasználókat is vizsgáljuk. És akkor itt jön be ugye a UX writingnak a szépsége, illetve hogy hogyan kapcsolódik ez a technical writinghoz. Maga a műszaki szakszövegírás, vagy tech writing, ugye ez az elterjedtebb kifejezés, ez a komplex technikai tartalmaknak az írását, magyarázatát jelenti.
Ilyenkor szoktam sútba dobni a leírását. De ti mindennel foglalkoztak, láttam, ugye az űrsiklótól, nem tudom, az autóig, a mosógépig,
a kerti papáig. Bármilyen hardware, a hófogótól kezdve, ugye az IKEA katalógus, és svédcég vagyunk, úgyhogy ezt mindig szoktam, mert ezt nagyon mindenki érti és használta már, de tényleg a legkülönbözőbb hardware és szoftver leírásokat készítjük, illetve ezeknek a részhalmaza tulajdonképpen a tech writingnak a UX writing, ami a digitális felületeken levő tartalmaknak a szöveg részeit jelenti. És akkor még egy fogalmat behozok, mert tényleg ezt a három fogalmat szoktuk együtt magyarázni. Ugye, hogy a copywriting, a marketing írás, így jobban érthető, a műszaki szakszövegírás, a tech writing, és a UX writing, ami a részhalmaza a tech writingnak, a digitális felületeknek a szövegei. És mind a három összefügg, hiszen mind a háromba a felhasználók számára írunk, rájuk fókuszálunk, de egy picit más. Tehát a marketingbe ott ugye a meggyőzés fontos.
Vedd meg,
adjuk el,
szép,
igen,
nagy.
Miért jó, így van. A műszaki tartalomba a mélységére lemegyünk, tehát a szerkezet nagyon fontos, hogyan navigáljuk a felhasználót, és hogyan tudjuk megértetni a leginkább vele a komplex tartalmat adatvezérelt módon, és a harmadik, a UX írás, ami a részhalmazza a tech writing-nak, az pedig a cselekvésre ösztönzés, tehát ez a call to action, mit kell ahhoz tenned, hogyan tudsz mondjuk egy banki szoftverbe leginkább előre jutni, hogyan jutsz el a megoldásig, tehát ez a három fogalom.
Ez baromi izgalmas, meg hogy ne legyen csalódás, és annyira jó, mert példákat is mutattál, meg mondtál is, tehát igen, szóval amikor elakadok valami, vagy valami nem, vagy utalás, talán utalás volt a példa, nem, hogy hát most nem sikerült utalni. De hogy miért nem sikerült, meg mit tegyél? Tehát, hogy lehet ugyanazt mondani, hogy ez most kettes kisfiam,
igen,
mint egy jó pedagógus. Tehát sokféleképpen lehet mondani. Ez megint egy külön történet. Ez már majdnem bölcsész végzettséget.
Egyébként így van. Tehát, hogy a műszaki szakszövegírőknek a nagy része nálunk bölcsész háttérrel érkezik.
Végre.
Nagyon jó.
Igen. Megjöttem,
de azért
végre.
Ne felejtsük el, hogy a másik része pedig ugye műszaki területekről jön. Mm-hmm. És akkor pont
ezt kell összemörzsölni.
Igen, valami. És akkor ebből látszik, hogy a különböző tartalmaknak az írása, és ugye a copywritingtől egészen a UX writing különböző hátteret igényel. Mert a UX marketing szövegeknél ugye az nagyon fontos, hogy a felhasználóra hatva, tehát a szövegeknek a pontos behúzása és a meggyőzés az, ami előtérbe kerül.
Így van, és arról szerintem sokszor megfeledkezünk akár mi is, hogy 2026-ban már UX writing, content design, ez már egy igazán új fogalom ehhez, de hogy 2010-es években indult el ez igazán, és Amerika volt ennek az USA, az igazán feltörekvő piaca. Utána néztem még pont az adásunk előtt, hogy a 2011-es évben még volt is arról nyilatkozata az Apple-nek az egyik content designere által, hogy akkor csupán pár száz körülbelül 300 UX writer dolgozott az USA-ban. Ami nyilván, hogyha elképzeljük azt, hogy Európában hány UX writer lehetett, nagyon kevés, és nyilvánvaló az, hogy UX writing és a technical writing feladatokat elvégezte valaki, de nem volt ennek igazán specifikus csapata, és ami meg szintén nagyon érdekes, és ez egy pici történeti visszatekintés, nem megyünk nagyon vissza, de 2010-ben jött ki a Plain Writing Act Amerikában, ami az USA állami intézményeket kötelezte arra, hogy olyan fajta köznyelvet használjanak, ami semmiképp se legyen irodalmi mű, legyen könnyen kereshető, könnyen megérthető és könnyen felhasználható, és ebből aztán kicsivel később, most már 2023-ban az ISO is kihozott egy nemzetközi szabványt arról, hogy milyen a valóban plain szöveg, plain writing, és ennek is vannak nagyon izgalmas részlegei.
Hát jó, mert ez a dolog, ez most szálazódik szét, nem? Ebben az elmúlt időszakban. Tehát nem volt ez ilyen szofisztikált.
Ez így van, és Magyarországon, ahogy Iván mondja, igazából a mostani, tehát a 20-as években kezdődött el, mint önálló szakma kialakulni. Ugye maga a tech writing a 2000-es években, erre nagyon büszke vagyok, hogy még a 2000-es években a cégünk kezdte el Magyarországon, Debrecenbe indítottunk a bölcsész, angol nyelvű bölcsész egy ilyen specializációt, és most tulajdonképpen ezt lehet újra tanítani, mint önálló szakág, és ugye nálatok is a UI akadémián, UX UI akadémián ez már egy külön modul is akár lehetne, illetve hát ezen is gondolkodunk, hogy ott a szövegírással, mint fogalom foglalkozzunk.
Pontosan erre én azt gondolom, nagyon nagy szükség van, és most is azért, ahogy látjuk például a Stripe-nál, egy nagy fintech óriásnál 8 content designer végzi a fő munkát, nyilván ebben rengeteget segít az AI, de továbbra és ez egy nagyon erős human skill, egy emberi skill, hogy megfelelő tartalmat írjunk.
Meg amit dolgoztatok, okos órák felhasználói kézikönyvén, ugye?
Igen.
És
igen.
Ezt előtte meg kell kutatni?
Igen, igen.
Ugye a felhasználókat kutatjátok
igen,
meg.
Igen, minden iparágban más a kutatási terület, de itt az okos óráknál ez egy nagyon érdekes volt, hogy ennek a finn cégnek már eleve a saját sportolóikból egy tesztelői pult állítottak össze, és ezek a kollégák tulajdonképpen az összes új funkcionalitást felhasználói szintű, felhasználói szempontból ugye a viselkedést elemezték. Mit csinálsz előbb, melyik cselekvés jön az egyik előtt, mik a peremfeltételek, stb. És akkor ezeknek a kutatásoknak az eredményeit mi be tudtuk építeni már a dokumentum írásba. És utána a folyamat végén, amikor kiment egy, vagy kimegy egy quick guide, ugye, hogy elkezdjétek az okos óráknál, amikor megveszed a szerkezetet, akkor a kis dobozba a quick guide-ok leírások, ezek ilyen összehajtogatott kis formában megjelennek, és ezeknek a validálását, a visszatesztelését is ugye végezzük, mennyire gyorsan találja meg ugye az adott információt azon a kis papíron vagy online, és ezeket is szintén beépítjük a dokumentumokba.
De ez nektek is a munkátokat ez könnyíti, hogy már ez ilyen alapos és ennyire részletes és ennyire valid történetet kapsz a felhasználóról is.
Így van, Iván, rendkívüli módon, és egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok esetben a mi UX UI designereinknek kell egyfajta UX writerként is működni, sok esetben annak ellenére, hogy nem biztos, hogy erre a feladatra szerződtek, szóval mindenképpen nagyon sokat segítenek Gabiék.
Az mit jelent, hogy egy digitális szöveg skálázható?
Én azt gondolom, hogy a skálázhatóság a content designban, főként most az AI miatt is nagyon-nagyon komolyan előtérbe került, hogyha a dizájnnak a skálázhatóságát nézzük, design system építése, egy design rendszer építése, most már alapvetés szerencsére a legtöbb digitális termékfejlesztési projektünkben. Olyan alapköveket, olyan Lego kockákat építünk fel, amelyekből aztán sokkal könnyebb lesz már a dizájnolás, és nem feltétlenül lesz ránk szükség hosszú távon, adott projekt esetében, mert adott ügyfelünknek a belső tímje is ezt el fogja tudni végezni. Sőt, akár lehet már promptolni megfelelő design system alapján, ezt mi is végezzük. És nagyon hasonló helyzet a content design kapcsán is, hogyha megfelelően fel van építve a tone of voice, hogy hogyan szólunk adott ügyfélkörhöz, és ezek a különböző rétegek.
Tehát nem csak, hogy mit mondasz, most így érted, hanem a hang, tehát maga a hang.
Van, világosan. És ezt, hogyha megfelelően felépítjük, rendszerbe foglaljuk, akkor nyilván az AI-ben nagyon sokat tud segíteni. Mindemellett egy komplex content design teamként tud valóban skálázhatóan működni.
De ha már azt mondtad, hogy mesterséges intelligencia, ezt az egész technikai és UX writingot nem heréli ki a mesterséges intelligencia?
Nem. Szerencsére nem. Ugyanúgy, mint szerintem a szoftverfejlesztés, hogy bármilyen iparágat hozhatunk. Minden esetben AI plusz az ember. Tehát, hogy ez a human in the loop, mi ebbe hiszünk, és azt gondolom, hogy az AI-ra már most, mint egy support eszköz tekintünk. Tehát a hatékonyságunkat, hogy a produktivitást tudja növelni bizonyos tech-writeri szakaszokba. Ugye, ha elképzeljük, hogy mik azok a folyamatszintű dolgok, amiket tudunk automatizálni vele, de hogy semmiképpen sem váltja ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy a nap végén az ellenőrző, validáló funkcióban mindig ott van a techwriter. Én azt mondom, hogy az AI meg fogja változtatni a techwriter, eltolódnak a hangsúlyok ugye a feladataiba. Tehát most a nagyobb, most, tehát most már nem, de hogy a kezdeti időben, vagy a 2000-es évek elején egy nagyon nagy rész volt a kutatás. Ugye analízis, összegyűjtjük, különböző platformok összeszedjük, terminológiai bankot építünk, stb. Ezt most két
ez
perc
apró,
alatt...
Ez az apró munka.
Ez az apró, de ezt most két perc alatt megcsinálja ugye az AI, ezzel segítve ugye az írónak a munkáját, de utána ugye a struktúrálás, hogy azt a UI stringeket a felhasználó szempontjából megfelelően kialakítsa, skálázza,
úgy mondja,
tartalom,
olyan hangon
úgy mondja,
akkor mondja.
Stb. Ez mindig benne fog maradni véleményünk szerint az író, az ember, és ennek a legfontosabb része, hogy a felelősséget ugye tudja vállalni. És az sosem egyedül, tehát a techwriter mindig a tartalomért felelős szakértővel együtt, és azáltal jóváhagyva dolgozik.
Hát ez nem tudom, hogy a vezető autó, hogy ki lesz a felelős majd a baleseteknél, igen.
Tehát így van, igen.
Ott van ennek az egésznek a sötét oldala is, amikor meg én közben olyan információt kapok, hogy aztán ki a felelős, azt lássuk meg, hogy már nincs idő, ugye meg már csak két darab van belőle, tehát engem megtévesztő módon vásárlásra sarkalnak, ez eddig ment élőszóban, nem tudom, hol a piacon, vagy bárhol, de most már online vásárlásnál, vagy bárhol máshol is.
Így van, de ez a legnagyobb lehetőség egyébként, amit én látok az AI-ba, ugye, hogy eddig is felhasználó alapon írtunk, vagy dizájnoltunk, stb., de hogy ezt most össze lehet kötni, tehát amikor van egy olyan megszólítás, akár a banki felületen, digitális felületen keresztül egy UX vagy UI string, ugye úgy szólít meg, és annyira magadénak érzed, és bizalmat ébreszt, akkor ugye ez akár egy versenytárs megkülönböztető eszköz is lehet. És ezt beszéltük az Ivánnal, hogy talán ez az, ami még Magyarországon a fintech szektorban nem annyira ismerték fel, és ebbe szeretnénk a leginkább segíteni, hogyha tényleg egy tapasztalt és összeszokott UX, UI, designer és író csapat dolgozik, akkor ezeket a szinergiákat mind ki tudjuk hozni, és akár a felhasználónak a döntését befolyásolhatjuk a fintech szektorba.
Picit visszatérve a skálázhatóságra, hogy valóban van arra lehetőség, hogy olyan hiperpersonalizáció valósuljon meg, hogy tényleg olyan tone of voice-szal szóljuk, akár egy kisebb felhasználói szegmenshez is, amely valóban számára igazán megfelelő, és ahogyan beszéltetek a dark pattern-ökről is, például a Robin Hood erre szerintem kifejezetten jó példa, hogy nem csak az egy dark pattern, hogyha valamit elrejtünk, vagy nem engedjük leiratkozni az ügyfelet, hanem hogy nagyon megdicsérjük, akkor is, hogyha több tízszeres áttéttel éppen egy nagyon kockázatos befektetési megoldásban gondolkozik. És azt gondolom, hogy az AI kapcsán pedig igazából még gátnak is kell lennie a dizájnereknek, mert sokkal gyorsabban, sokkal több képernyő tud elkészülni, sokkal több tartalom tud megíródni, viszont nagyon sok esetben ez fölösleges tartalmat is jelent, fölösleges képernyőt, és erre is ugyáznia kell a dizájnereknek.
Hát mi ennek a ti szcénátoknak a jövője? Én felhasználó, de mit fogok tapasztalni ezekben a szakmákban, amik láthatóan egymás után bújnak elő?
Hát szerintem, hogyha jól csináljuk, és ugye ezeket a felvázolt irányokat követjük, és mi is ebben részt tudunk venni, akkor azt gondolom, hogy minden, tehát a felhasználó számára is, a cégek számára is nagyon nagy előny lesz. A cégeknél egyértelműen azt látom, hogy akár még költségszinten is. Tehát ugye ezek a konverziós költség, a support költségek, a megtérülés, ugye az, hogy egy felhasználó bizalmasan meg van szólítva, és őt választja, ennek már van értéke, illetve a felhasználói oldalon pedig tényleg ez, hogy az egységnyi tartalom célzottan hozzá hamarabb el fog érni.
Hát egy streaming szolgáltató esetében, hogyha nem jó a tartalom, akkor az mondjuk maximum bosszantó, egy fintech, egy banki megoldás esetében pedig pedig ez akár pánikot is tud kelteni. És
vagy
azt gondolom, hogy vagy úgy felvesztést, bőven. És itt igazából nem használt funkciók használva lesznek, hogyha megfelelő bizalmat építünk tartalommal, amivel látják az ügyfelek, hogy mire használható egy adott funkció.
Hát ha oda vezetsz, ha ügyesen vezetsz oda,
így van.
A stílusban vezetsz oda.
Magasabb konverzió, alacsonyabb lekopás, de alapvetően egy sokkal jobb ügyfél engagement, több engagement, és ez az, amit igazán keresnek a bankok és fintech cégek, hogy hogyan tudom heti egy, két heti egy engagementnél növelni ezt a számot.
De mit hibáznak el mondjuk a fintech cégek?
Hogyha contentről beszélünk, akkor, ahogy már említettem, kifejezetten akár bonyolult mondatszerkezetekkel, bonyolult szavakkal.
Illetve jogi nyelvnek a használata, tehát hogy a legacy tartalmak az egy az egyben becsatolják, és akkor olyan bonyolult jogi szövegek, hogy tényleg nem értik a felhasználók, és indokolatlanul bonyolult. Akár egy címkézés, vagy egy kis gombfelület nem következetes, és nem megfelelően rendszerbe szedett. Úgyhogy itt nagyon sok javítani való van. Látjuk az irányt, hol lehetne fejlődni.
Hát igen, és hogyha ti tudjátok azt egyébként, hogy milyen lehetőségek van, hogy lehet még csinálni, és mire, mondjuk akár a mesterséges intelligencia segítségével mit lehet, akkor te akár a megrendelővel szemben is jelezheted, hogy ez így talán lehetne jobb is. Most nagyon finoman fogalmazom. Nem tudom, mit lehet megengedni egy-egy megrendelővel kapcsolatban, nem?
Igen, én azt gondolom, hogy sok principiumot is érdemes akár átadni az ügyfeleknek. Akár a Googlenek volt egy érdekes mondása, hogy short beats good. Hogyha röviden valami ki tudunk fejezni, lehet, hogy szebben, jobban.
Más is.
Én azt gondolom, hogy ezekkel igazán komoly mértékben lehet javítani a felhasználói felületeket is, és mi is annak örülünk a legjobban, amikor akár olyan csapattal, mint Gabiék tudunk együtt dolgozni, és azáltal tudjuk a felhasználói élményt növelni.
Igen, még annyit tennék hozzá, hogy a bankoknál itt ehhez azért azon, hogy egy ilyen szemléletváltás kell, ugye, mert az, hogy ez a felhasználó barát, tehát közvetlen nyelvezet, ez egy nagyon nagy bátorság, hogy ezt behozni, és erre már vannak ugye példák, de én úgy látom, hogy még mindig ettől azért félnek és tartanak.
Tehát konzervatívak, ugye?
Igen. Pláne a felületeken megjelenő szövegekbe, de ez szerintem elindult, és ahogy Iván mondja, ugye Amerikában, Angliában, angolszász országokban ez az áttörés megtörtént, ugye a nagy bankoknál ezt már elkezdték, úgyhogy az irány
megvan. Hát ahogy fintekesednek a bankok,
fintekesednek, így van.
A tevékenységükben, sok mindenben, úgy valószínűleg a kommunikációban is.
Így van, itt egy modernizáció, vagy egy szemléletváltás kell, és ebben nagyon szívesen részt veszünk majd.
Nagyon szépen köszönöm nektek, Muki Ván, FF Next, és Alexi Gabriel, a Sigma Technology. Köszönöm szépen, izgalmas volt.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.